7 óra 37 perckor újabb stratégiai célpontot nézett ki magának az Abu Dhabiban működő ADQ vagyonalap. A közel-keleti befektető akár 600 millió euróért is megvásárolná a katániai repülőtér üzemeltetőjét. Igaz, annak csak 50%-át kijelenják eladásra. Ez Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője évi 10 milliós utas számmal. Az Egekura blog alapítója szerint mindkét fél számára előnyös lehet a tranzakció, hiszen a két ország már eddigi szoros gazdasági együttműködést épített ki. Varga G. Gábor arról is beszélt, hogy a reptérben bőven van növekedési potenciál, de ehhez a következő 10-12 évben jelentős beruházásokra lenne még szükség. Kovács Gergő beszélgetett vele a részletekről.
Ez a befektetés hát egy újabb nyitás lenne az Egyesült Arab Emírségeknek Európában. Miért pont ezt a repteret szemelte ki magának a cég, vagy ez nem véletlen?
Nagyon kevés eladó repülőtér van Európában, már pedig egy befektetési alapnak a repülőterek mindig a lehető legjobb befektetést képviselik. Ebből egyébként csak ennek az egész hírnek van egy magyarországi vonatkozása is, hogy ez a hír ékes bizonyítéka annak, hogy Magyarországon is megérte a repülőteret megvásárolni, egy jó befektetésnek bizonyult. Ezt csak zárójelben teszem hozzá. Szóval a repülőterek mindig egy nagyon jövedelmező befektetésnek minősülnek, és tekintettel akkor, hogyha egy olyan repülőtérről van szó, ahol a turisztikai növekedési potenciál rendkívül magas, már pedig Szicíliánál ez mindenképpen így van.
Stratégiai szempontból is nagy jelentőségű? Tehát ez a reptér, ez milyen forgalmat bonyolít évente?
A katániai repülőtér forgalma évente meghaladja a 10 millió főt, tehát ezzel egy közepes méretű európai repülőtérnek minősül, és alapvetően rendkívül nagy növekedési potenciál van benne, hiszen Szicília egy rendkívül népszerű turisztikai célállomás, a másik nagy repülőtere, Palermo, az a szigetnek a másik oldalán van, és ez a repülőtér több repülési szakmai körülmény tekintetében is kedvezőbb, tehát sokkal ritkábban van időjárás miatt üzemelési szünet, tehát egy alapvetően egy ideálisabb repülőtér a légitársaságok számára, és jól látszik, hogy egy olyan turisztikai robbanásra számít abban a térségben mindenki, amit nagyon tud katalizálni egy repülőtér. Természetesen itt most attól, hogy ez egy Abu Dhabi befektetési alap, igazából, hogy ez pont Abu Dhabiból jön, ennek nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani, tehát ennek az akvizíciónak a célja nem az, hogy az európai és Abu Dhabi járatok mondjuk erősödjenek, vagy összetek szignifikáns előrelépés legyen várható ezen a ponton. Természetesen az benne van a pakliban, hogy az emírségekből lesznek új járatok Katániába, de sokkal nagyobb pénzügyi és profit potenciált jelent az, hogy gyakorlatilag a mindenhonnan érkező szicíliai járatok bővülni fognak. Ami viszont üzletileg még egy fontos kérdés, hogy ez a repülőtér, ez egy kicsi és kompakt repülőtér, és a pont a bővülés miatt a következő 10-14 évben jelentős beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az utasszám növekedést ki tudja szolgálni ez az infrastruktúra. Tehát itt megint egy olyan beruházásról beszélünk, ami sok profitot fog hozni, és nyilván ezért látott fantáziát ez a befektetési alap a katániai repülőtérben, de hozzáteszem, hogy ez a befektetési alap éppen jöhetett volna az Egyesült Államokból, Szingapurból, vagy bárhonnan máshonnan. Alapvetően onnan jönnek ezek a befektetők, amikor ugye nagyon nagy tömeget kell megmozgatni, mert azért 600 millió euró a 50%-áért a repülőtérnek, az egy nagyon masszív pénzösszeg, tehát onnan jönnek a befektetők, ahol van likvid pénzmennyiség.
Tehát ez inkább egy olasz-arab együttműködésnek egy újabb kulcspontjaként mondható?
Igen, ez a tranzakció egy Olaszország és az Emirátusok közötti üzleti élénkülésnek tudható be. Hogy ez a légi közlekedés területén történik, ez pusztán csak azt jelenti, hogy ott a dél-olasz régióban látnak fantáziát ebben a területben, de alapvetően ez egy kemény üzleti tranzakció.
Említette, hogy igazából annyira nem lényeges, hogy honnan jön ez a befektetés, de mégis mit kell tudni erről a vagyonalapról? Nem idegen tőlük, hogy akár légi közlekedésbe is befektessenek?
Az Egyesült Arab Emírségekben nagyon sok tőke van, és ők ugyanúgy külföldi befektetésekben gondolkodnak, és a repülőterek azok mindig ilyen nagyon nagy tőkét megmozgató tranzakciók. Alapvetően ennek a befektetési alapnak a birtokában sem ez az egy befektetés, ami a légi közlekedési iparákhoz kötődik. A légi közlekedést és a repülőtereket befektetési szempontból egyetlen egy dolog különbözteti meg, az, hogy a repülőterek esetében 30-50-70 év távlatban gondolkodnak a befektetők, míg a légi közlekedésben az ilyen nagy tőke bejövetele az inkább 10-20, max. 25 év. Tehát ez egy nagyon hosszú távú befektetés a két ország között.
Igen, meg az értéke is nőhet még a várható fejlesztések után ennek a reptérnek, mert hogy a repülőtér ugye benne van egy ilyen fejlesztési programban, ami már előkészítés alatt áll, új terminálbővítés, vasúti kapcsolódás, fenntartható energiaközpont kiépítése, tehát azért bőven lesz ebbe potenciál.
Hogyha teljesen objektíven megpróbáljuk összehasonlítani mondjuk ezt az üzletet, és mondjuk a budapesti repülőtér tavalyi állam és egy privát befektető a Vinci Airport együttműködését, akkor azt lehet mondani, hogy Budapesten körülbelül 4 milliárd euró közötti összegbe került egy akkor 15-6 milliós forgalmú repülőtér. Katania esetében pedig ugye a 600 millió euróról beszélünk, egy 10 milliós repülőtérnél, de ugye a 600 millió euróért csak egy 51%-os shareholdert kapnak a befektetők, tehát azt jelenti, hogy kb. 1, valamennyi milliárd euró lehet a repülőtérnek a teljes piaci értéke. Hogyha megnézzük azt az arányt, hogy milyen utasszám növekedést kell elérni ahhoz, hogy a repülőtér értéke szignifikánsan megnőjön, és most szándékosan nem a már a budapesti repülőtérhez hasonlítom, hiszen nincs két egyforma repülőtér, akkor azt látjuk, ahogy a repülőtér utasforgalma ebből a 10 milliós szegmensből átfordul egy magasabbba, akkor ott egy nagyon komoly értéknövekedést tudnak realizálni az intézményi befektetők. Nyilván az Abu Dhabi befektetési alapnak is ez az első számú motivációja. Az pedig egy másik dolog, hogy ehhez a fejlődéshez ugye beruházni kell, ahogy említettem, terminált kell építeni, belső létesítményeket kell építeni. Ez további magas tőkeigénnyel jár, és nyilvánvalóan az eladó tulajdonosnak, aki tulajdonképpen egy tulajdonostársat behozott ebbe a repülőtér összetabba, az a jó, hogy finanszírozást is hoz be az új tulajdonostársa a fejlesztéseknek a megvalósításához. Tehát itt válik ez a dolog win-win bizniszé.
Geopolitikai jelentőségű a repülőtérnek a megvásárlása?
Nem gondolnám, hogy különösebb geopolitikai jelentőséget kell tulajdonítani a katániai repülőtér megvásárlásához.
Maga a tranzakció egyébként biztos, hogy zöld utat fog kapni, vagy itt lehetnek még buktatók, kihívások?
Egy akvizíciós jóváhagyásról nehéz jószolni versenyhatósági és állami hatósági szinten, de azért jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy ilyen buktatói ennek a dílnek nem lesznek, hiszen találkozik az olasz államnak a szándékaival.
Az Egekora blog alapítóját Varga G. Gábort hallották. A cukor világpiaci ára beszakadt az elmúlt napokban, ennek oka részben, hogy a legnagyobb termelő Brazília csökkentette a bioetanol gyártásba bevont cukornádat. Ráadásul Európában Ukrajna jelentős mennyiséget öntött a piacra, mondta az általa megkérdezett agrárszakértő. A kávé esetében ellenkező tendencia látszik, ott drágul az alapanyag, de ennek csak részben oka az időjárás. Leginkább a kereslet növekedése húzza az árakat, hiszen például Kínában és Ázsia több országában is szemmel látható mértékben nőtt a fogyasztás. Nem hagyható ki a vámtarifa háború hatása sem. Mindenről Simon Attilát kérdeztem. A reggeli műsorról lévén szó, a kávé elengedhetetlen kelléke a reggelnek. Van egy jó hírünk, meg van egy rossz, melyikkel kezdjük a jóval. Esik a cukorára, ebből kitalálható, hogy mi történik a kávéval. Na de nézzük azért picit pontosabban. Az elmúlt napokban tényleg szemmel láthatóan beszakadt a cukor. Miért?
Egyik legfőbb oka, hogy 2021-22-ben azért jó magas árakat értek el a termelők világszinten. Ennek nagy örömére a brazilok, akik igazából egy legnagyobb termelők a világon, csökkentették az etanol gyártást, hiszen egyik végtermék az etanol, az autók közlekednek, és 50% között van, amit fehér cukorra alakítanak át. Tehát jelentős túlkínálat lett. Úgy néz ki most jelenleg, hogy 10%-kal több cukor van a piacon, mint amelyet a világ összességében elfogyaszt.
Na most, ha jól értem, Brazíliában ugye nátszukorból készül a cukor. Európa északi felén, vagy itt a környékünkön, meg régen ugye cukorrépából. És volt egy félmondatod, a nátszukort is fehérítik ugyanúgy, mint a répacukrot?
Igazából a cukor nagy többsége a élelmiszeripari felhasználásra kerül. Egy része kerül persze friss fogyasztásra, amit a fogyasztók igényelnek, de maga a cukor fogyasztás is, világszintén Magyarországon is, csökkenő tendencia, tehát a fogyasztók, hogy kevesebb cukrot fogyasztanak, részben az egészséges reklámok miatt, részben pedig a piac átalakulása miatt, tehát 15-17%-a csökkent az egy fogyasztás cukorból.
De ezzel párhuzamosan nem csökkent az édesítőszerek forgalma, gondolom én.
Összességében az európai helyzet az kiemelkedik a világ helyzetéből, mert Európában ezzel párhuzamosan csökkent a felület, tehát kevesebb területen termelnek. A legnagyobb németországi termelőknél komoly kártevőnyomás volt, a répabóval komoly támadást érte a répát. Csökkenő terület, ezzel párhuzamosan viszont Ukrajna megnövelte a mennyiséget, majd megtisztelte az Európai Uniós exportot.
Mi lesz a cukorrépa termeléssel? Ugye Magyarországon komoly hagyománya volt, gyakorlatilag majdhogy nem megszűntek, hát szinte meg is szűntek a cukorgyárak. Visszatérhet még Európa? Egy maradt, igen. Visszatérhet Európába még a cukorrépa? Mert nem csak Magyarországot érintette, ez a környező országokat is.
Hát most a legnagyobb importőrök, mi vagyunk már szinte Közép-Kelet-Európában, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából érkezik be cukor. Régen még el tudta látni önállátásból 50%-át a magyar piacnak az egy gyárat. Az uniós szabályzók miatti cukorgyár bezárások eléggé komolyan vágtak, hiszen ugyanisztem 8 nagy gyár van az országban, csak Kaposvár maradt meg, tehát itt teljes mértékben importra szorul az ország, és mindenképpen függünk a világpiac áraktól, ami most speciál, ez jó, hiszen durvány vagyunk majd 30%-kal.
Jó, de annak idején, amikor még itt termelték a cukorrépát, én ilyen Szerencs környékét ismerem ilyen szempontból jól, ott ugye azért az a termelők kiszolgálták a kampányt a cukorgyártása alatt.
Abszolút, az egy komoly kampány épült föl erre, ez a 40-es, 50-es évektől kezdve. Gyűjtőpontok voltak, a cukorfeldolgozás októberben elkezdődött, és durván karácsonykor fejeződött be. Ez egy óriási nagy dolog volt, úgyhogy hát most nincsen. Sajnos nincsen, hogy a gyárak becsuktak, a romokat látunk, meg illetve lebontott épületeket. Plusz a termés is csökkent, durván 5 év alatt 16-17%-os csökkent vissza a terület, ahol termelnek. Az ára zuhannak, az ráfordítások, tehát az input költségek árai, azok stagnálnak, tehát nem csökkentek, kicsit emelkedtek, tehát ez inkább, úgy mondom, hogy végét járja az egy cukor. Vannak még azért büszke magyar termelők, akik termelnek, de egyre kevésbé pozitív. Egy tartja az egészet struktúrába, az uniós támogatások.
Hát meg majd akkor, amikor esetleg valami beüt a világban, és nem lesz cukor, mert láttunk már ilyet, hogy vadászni kellett a cukrot a boltokban, szégyen szemre, abban az országban, ahol igen, ennek tradíciója volt. Jó hír, az megvan, olcsóbb az édes kávé, ami viszont drágul. Gondolom, ennek is részben az időjárás az oka.
Nem, teljes mértékben, itt sokkal több szabályzó játszik ebbe közben. Az egyik legfontosabb, ami igazából oda tesz a kávéknak, a brazíliák illetett amerikánok által kiszabott 50%-os vám, illetve folyamatosan növekvő kávépiac, tehát folyamatosan fogyasztják egyre jobban a kávét. Ebben az évben már most 33%-a magasabb ára szembesülnek, mint egy évvel ezelőtt az egy fogyasztók.
Ez azért van, mert a világ egyre több pontján isznak kávét, mert ugye nem iszunk keveset, ez kétségtelen, de hogy többen is isznak?
Igen, többet is isznak, és átalakult a piac bizonyos szempontból, hogy ez a termelői oldal, hiszen két fő fajta van, és a robusta termelése az kb. 8%-kal nőtt, az arabika kávé pedig 2%-kal csökkent. A robustának a nagy előnye a megfelelő illat és aroma mellett, hogy a robusta kávé termelése kevésbé kockázatos, mint az arabika kávéké.
Mert?
Meg jobban bírja a klímát, jobban bírja a gyors klímaváltozást, a leüléseket, felmelegedéseket, sokkal stabilabb a genetikája a robusztának, mint az arabikának. Tehát jó termelhető és produktív termelhető. Igazából ez a nagy exportőrök itt a Vietnám, Indonézia, Etiópia egyértelműen próbálja lehetsúlyozni az exportnák növelése, hogy a Brazília és Kolumbia nem tud világpiacra kerülni a magas árak miatt.
Az időjárás változása kedvezhet majd Európának idővel kávé ügyben, mert ugye most emlegeted Ázsiát, Dél-Amerikát, mint fő termőterületeket, Indonézia, ott ugye más jellegű az időjárás. Segíthet Európán az, hogy melegszik az idő, esetleg a déli országok megpróbálkozhatnak komolyabb kávéültetvényekkel?
Komoly genetikai munka következne a következő 10 évben, mire abból tudnának európai kávét termelni. Ez a magas földön termelt, speciális kiemel a termelt kávé, az úgy gondolom a következő 10 évben marad ott, ahol volt, maximum bővül a terület. Helyen sok nekától képzelni, hogy fogunk termelni, pisztáciától kezdve sok mindent, vagy a kávé nincs benne, ebben a tropista, az biztos.
És ha egy picit előrébb tekintünk, tehát mondjuk a következő egy évre, akkor további áremelkedés várható kávéfronton, vagy itt azért majd kiegyenlítődik egy kicsit, vagy korrigál az árfolyam?
Kérdés az, hogy mi lesz a Brazília 50% rámmal, marad-e ilyen magas szinten, vagy nem. Az biztos, hogy a fogyasztás növekszik kimagaslóan, tehát kevés olyan termék van, amely ilyen rendületesen növekedne. Ez egyfajta életszínvonal emelkedést jelent a világon, tehát ott, ahol eddig más fogyasztottak, vagy teát ittak reggelente, úgymond sik lett kávét inni, és a dél-kelet-ázsiai, vagy ázsiai, vagy dél-amerikai országban is igen magas lett, növekedett a kávé szintje. Európában azért mindig a dél-európai fogyasztanak legtöbbet, a franciák és az olaszok, de hát az északi, tehát a skandináv területen is jelentős kávéfogyasztás növekedés van. Generációsan az új generáció szívesen fogyasztja a kávét, koffeint, és sokkal szinte majdnem mindenki azzal kezdi a reggelét, hogy kis kávét fogyaszt el.
Simon Attila agrárszakértőt hallották az elmúlt percekben. Zenélünk, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor friss hírek itt a 94.2.